Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa Castel Gandolfóból telefonált a gázai szent család plébániára, hogy érdeklődjön az aktuális helyzetről, miután Izrael újabb offenzívába kezdett Gáza város ellen. A Szentatya aggodalmának adott hangot a történtek miatt, és imáiról biztosított mindenkit, aki a plébánián keres menetéket. A hírek szerint 450-en menekültek a templomba. A pápa emellett aggodalmát fejezte ki a nagyon feszült helyzet miatt, ami Lengyelország és Oroszország között kialakult a légtér megsértése miatt. A Trump adminisztráció jóváhagyta az első 500 millió dolláros Ukrajnának nyújtott katonai segélycsomagot, amelyet az Egyesült Államok NATO szövetségesei finanszíroznak, írta meg a Reuters. A hírügynökség szerint a fegyverekből álló segélycsomag akkor érkezhet meg Ukrajnába, amint Washington engedélyezi a szállítást. A cikk alapján a mostani az első olyan eset, amikor az USA és szövetségesei által kidolgozott új mechanizmust alkalmazzák Ukrajna fegyverellátására amerikai készletekből NATO országok forrásainak felhasználásával. Az Oroszországra nehezedő gazdasági nyomás fokozásáról egyeztetett Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke és Donald Trump amerikai elnök, erről az Uniós Bizottság elnöke számolt be a közösségi oldalán. Von der Leyen arról tájékoztatott, hamarosan bemutatják az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett immár 19. szankciós csomagot, amely a kriptovalutákat, a bankokat és az energiapiacot célozza. 1,6%-os kiegészítő nyugdíjemelés lesz novembertől visszamenőleg, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Gulyás Gergely ezt azzal indokolta, hogy a nyugdíjas infláció mértéke 4,8%. Átlagosan a nyugdíjasoknak az idejében a kormány 51.155 forintot fizet pluszban, ezt novemberben és decemberben folyósítják. Az Otthonstart programról elmondta, nagy átfogó adatok egy hónap után lesznek, de azt látják, hogy a második héten is óriási volt az érdeklődés, átlagosan több mint napi 1000 ember nyújtott be hiteligénylést. Még az idén 10-15 ezer lakásépítése kezdődhet el a programnak köszönhetően, ami álláshelyeket teremt és a gazdasági növekedéshez is hozzájárul. Gulyás Gergely megerősítette, hogy nemzeti konzultáció indul az adórendszerről, mert ez szerinte fontos közéleti vita. Hangsúlyozta, nem fogadják el azt az álláspontot, hogy erről a választások előtt ne lehessen dönteni. Ezért is tartja a kormány lényegesnek, hogy a választók elmondják véleményüket a több kulcsos vagy egy kulcsos adórendszerről, a családi adókedvezményről és az SZIA-mentességről. Japán készen áll az együttműködés fejlesztésére az olyan Magyarország számára is kritikus fontosságú területeken, mint a béketeremtés, az űrkutatás és a nukleáris ipar, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Tokióban, ahol japán kollégája fogadta. Szijjártó Péter szerint ma sajnos szinte az egész világon háborúk, fegyveres konfliktusok, biztonsági válságok zajlanak, támogatni kell a békeerőfeszítéseket. Kapu Tibor űrhajós a felkészülésének egy részét Japánban töltötte, a felek megerősítik az együttműködésüket az űrkutatás és az űrtechnológia terén. A meglévő nukleáris blokkjaink üzemidejét meghosszabbítjuk, az ehhez szükséges műszaki megoldások kidolgozása folyamatban van mindkét országban. Az Európai Unió október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a Schengeni övezet területére rövid távú tartózkodás céljából lépnek be, olvasható a polisz.hu oldalon. Ez elősegíti az olyan emberek azonosítását, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, továbbá hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához. 75 millió forinttal támogatja a kormány a Magyar Kórházszövetség kórházi dolgozók egészségfejlesztését szolgáló programját, közölte Rétvári Bence. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára az érintettek egészségmegőrzését, továbbképzését, egészséges táplálkozását, dohányzások visszaszorítását szolgálja a kezdeményezéssel, továbbá kifejezi az egészségügyben dolgozók megbecsülését. Megnyílt a jelentkezés a Köbüki Tehetséggondozó Tanári Ösztöndíjra, jelentette be a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Erre idén mintegy 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre, tudatta Varga Bajusz Veronika. Harmadik éve indul el a pályázat, amely a tehetségeket támogató pedagógusoknak szól, akik a tanév során havonta 75 000 forint támogatást kapnak. Tarrendbe épített mesterséges intelligencia kurzus indul a tanév első fél évében 60 iskolában, köztük 3 határon túli szakképzési intézményben, jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta, már ebben a fél évben több ezer gyerek vehet részt a képzésben. A cél az, hogy februártól valamennyi szakképzésben tanuló diák hallgathasson ilyen kurzust. Végül az időjárásról. Gyengén felhős, derült lesz az ég a folytatásban. Csapadék nem hullik, a szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 6-7, napközben aztán 22-23 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban először egy barokk zenei lemez bemutatójáról beszélgetünk, majd beszámolunk a Szent István Rádió és Televízió sikeres véradásáról. Tartsanak velünk! Paxet Bonum, a magyarországi ferencesek zenéje a 17.-18. században címmel jelent meg egy lemez a közelmúltban. Keletkezéséről Németh Pál fuvola művész karmesterrel beszélgetett Szajkó Anita.
Sok-sok CD felvétel fűződik a mai vendégem nevéhez, aki évtizedek óta a barokk zenével foglalkozik. Pax et Bonum. Ez a címe annak a lemeznek, amely a közelmúltban készült el, és amely a ferencesek zenéjét mutatja be a 17.-18. századból. Erről beszélgetünk ma. Sok szeretettel köszöntelek rádiónk mikrofonjánál.
Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről a szép témáról.
Mindig újabb zenei anyaggal örvendezteted meg a barokk zene szerelmeseit, ezt elmondhatjuk. Ilyen ez a mostani lemez is. Utazunk vissza egy kicsit a múltba, és mondd el kérlek, hogy honnan indult ez a, mondhatjuk már szenvedély, hogy nem csak a közönség számára egy koncerten mutatod meg a barokk zenéket, hanem lemezre is veszed azokat.
Én az úgynevezett régi zenének, tehát régebbi korok zenéjének a megszólaltatásával foglalkozó szakembernek vagyok elkönyvelve, és ennek az irányzatnak az egyik úttörője voltam Magyarországon, ez régen volt, a 80-as évek legelején. És akkori bemutatkozó hangversenyünkre, akkor én még Szombathelyen éltem, oda elment a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat Hungarotonnak a teljes vezérkara, ugyanis nekik a repertoárjukból pont hiányzott egy ilyen zenekar, amik régi hangszereken szólaltat meg elsősorban barokk zenét, és ő nekik megtetszett, amit ott mutattunk, és akkor készítettek velünk egy felvételt, ami nagyon pozitív visszhangot váltott ki világszerte, nagyon sok kritikát kaptunk, nagyon jó kritikákat, és akkor beindult ez a nagyon csúnya szóval ez a lemezgyártás, ami azt eredményezte, hogy eddig úgy körülbelül 150 CD felvételt készítettem életemben.
Mindezek előtt te fóvala művészként kezdted a karrieret.
Kettősség van bennem, sőt többesség, mert részint fuvolás vagyok, részint karmester, de nagyon sokat, mint zenetörténész úgyis működöm, és mindig ki kell találni témákat, utána menni ezeknek a forrásoknak, tehát ez olyan sokrétű, de én ezt nagyon élvezem.
Hogyan döntötted el egy-egy zenei anyagról, hogy most erről szeretnél CD-t készíteni?
Hát ez egy érdekes szituáció, mert ülök a fotelbe, és úgy néz ki, mintha semmit se csinálnék, és akkor közben jönnek az ötletek, és ez már évtizedek óta így van, és aztán ezeket úgy leírom, és akkor ez egy ilyen kvázi bakancslistával áll össze, úgyhogy ez a, amiről tulajdonképpen ma itt beszélgetünk, ez a ferencesek zenéje a 17.-18. század Magyarországán, és ez a történelmi Magyarországot jelenti. Ez is úgy jött, hogy még Szombathelyen éltem, és ott egy kedves kollega a helyi városi könyvtárban ott működő, dolgozó kollega fölhívta a figyelmemet, hogy ott a könyvtárban vannak régi kották, és menjek be, és nézzem meg. Be is mentem, megnéztem, és valóban régi 1600-as, 1700-as évekből való nagyon szépen bekötött könyveket mutattak nekem, és akkor kiderült, hogy ezek a szombathelyi ferences rendnek a kottái, az ott működő régi elődeink, muzsikusok, organisták, zeneszerzők, gyűjtőknek a szorgalmas munkájával sikerült ezeket összeállítaniuk. Nagyon szép vastag könyvek egyébként ezek. Ma már a Széchenyi könyvtárban vannak Budapesten, de akkor még Szombathelyen voltak, és akkor kedves fotóművész barátomat megkértem, aki kifényképezett jó pár oldalt ezekből a kottákból. És akkor ott volt is, hogy koncerten egy kis válogatást megszólaltattunk ebből éppen a ferences templomban. Aztán volt, amikor egy darabot azt előadtunk Pozsonyban is, ott is nagyon erős volt a ferences zenei élet. És aztán ez úgy, mint búvópatak, kicsit elpihengetett. Pár évvel ezelőtt a Haller utcai templomban, aminek a védőszentje Assisi Szent Ferenc, az ő ünnepén ott is megszólaltattunk néhány ferences zenét. És aztán most úgy éreztem, hogy megérett az idő, hogy jobban utána menjek ennek az anyagnak, és aztán akkor ez mint egy mély fúrás, azt eredményezte, hogy egyre több zenével, szerzővel, várossal, faluval találkoztam, és így állt össze ez a szép CD felvétel.
Mi volt az elsődleges célod ezzel a CD felvétellel?
Mivel egyéb témákban is szoktam ilyen kutató munkát folytatni és végezni, az a cél, hogy megmutatni az embereknek ezeket a régebbi zenéket, ne csak úgy porosodjanak különböző könyvtárak polcain, hanem megmutatni és hozzáférhetővé tenni. Úgyhogy ezeket a régi kottákat, amik azért nehezen olvashatók ma már, van olyan, amit a csersav kicsit már kimart, tehát ott azért ki kellett találni, hogy ott milyen hang is volt eredetileg, meg amúgy is, hát azok régi írásmóddal készültek, úgyhogy ezeket én leírom mai kotta képre, úgyhogy ezeket bárki aztán elő tudja adni. És ezért vannak a hangfelvételek is, bár most már ugye jó pár éve gyakorlatilag megszűnt a CD-ipar, tehát most már nem lehet a boltban megvenni. Viszont ez áttevődött már az internetre, tehát ennek a felvételnek is az anyagát már föltettük, úgyhogy bárki bármikor meghallgathatja. És természetesen akarunk koncerteket is ebből az anyagból is, meg mindenféle más anyagból is, amit az évek és évtizedek során sikerül összehozni, azokat, hogy bemutatni és megmutatni minden érdeklődőnek. Tulajdonképpen ez a cél.
Térjünk vissza arra, amit említettél, hogy hosszas kutatás előzte meg azért ezt a lemezanyagot. Kik segítették a te munkádat?
Ennek egy picit híre ment, és akkor jöttek zenetudósok, akik egyházzenével foglalkoztak, például Szigeti Kilián, aki egy nagyon nagy név volt, és orgonákkal foglalkozott, meg mindenféle zenei emlékkel, nagyon megörült neki, hogy ezzel foglalkozom, úgyhogy sokat konzultáltunk, és hogy kaptam jó tanácsokat, hogy még hol érdemes utána nézni. aztán kiderült, hogy ezzel a ferences zenével, a ferencesek zenei múltjával, zenetörténeti jelentőségével hárman foglalkoztunk a világban. Rajtam kívül egy nagyszerű zenetörténész Pozsonyban, aki sajnos egy-két évvel ezelőtt elhunyt, és Burgenlandban, a Burgenlandi Rádiónak egy munkatársa, akinek szintén ez volt a hobbija, úgyhogy ezeket jókat derültünk, hogy ilyen őrültek vagyunk, hogy ilyesmivel foglalkozunk. Sőtőlük is kaptam biztatásokat, meg jó tanácsokat, és ez a pozsonyi Ladislav Kacsics nevű zenetörténész úrtól kaptam kottákat is a pozsonyi gyűjteményből, azt ő nagyon örömmel rendelkezésemre bocsátotta, és aztán úgy mentem utána, mostanában volt ez az utóbbi egy-két évben, mindenhol, ahol nyomra bukkantam, hogy hol vannak kották, és azokat megnéztem. Ez azért nem kevés, hogy körülbelül 50 településnek sok száz kottáját néztem meg. Tehát az nagyon-nagyon-nagyon sok. És egy pár név csak, ugye Szombathely és Pozsony mindjárt adja magát, Kismarton, aztán Győr, Sümeg, Keszthely, Pécs, aztán budai ferencesek, azok nagyon fontos volt, a pesti ferencesek, ugye mai napig az egyik legnagyobb ferences templom működik, de Gyöngyös, aztán Erdélyben a kájoni hagyatékot feldolgozni, úgyhogy nagyon sok helyre sikerült eljutni, illetve sok helyről kaptam kottákat, ezeket megnézegetni, válogatni. Volt miből meríteni, 105 perc körüli zenét vettünk fel, ami fönt van viszont az interneten. Úgyhogy ez mennyiségében is nagyon nagy, és hát még a rostálás előtt, hogy mennyi volt, sok száz misét kellett átnézegetni, meg még sokkal több litániát, meg antifónát, Mária éneket, stb. Gyönyörű szép anyag, és örülök neki, hogy megszületett.
Ennek a lemeznek a címe Békesség és Jóság.
Ez a ferenceseknek a fő alapvetése, tehát az ő jelmondatuk, úgyhogy adódott, hogy ez legyen ennek a gyűjteménynek, a kis felvételnek is ez legyen a címe. Én muszáj, hogy megemlítsek egy kedves kollégát, egy ferences testvért, Szoliva Gábriel, aki a budai ferenceseknek, a Pasaréti Ferences Rendháznak a lakója, és ő zenetörténész, orgonaművész, és nagyon tájékozott, jófej, és nagyon készségesen segített, és sokat konzultáltunk.
konkrétan a zenei anyagról. Majdnem 2 óra terjedelemben hangzanak föl ezen a CD-n. És az első mű, ami megszólal, az a Missa Hungarica. Mit lehet elmondani az elhangzó művekről, és melyiket emelnéd ki esetleg?
A ferencesek azok mindig is a városok központjában építették a kolostorukat, és a nép között éltek, ugye ők kolduló rend, kolduló barátok, mezítláb mentek mindig az utcán és kéregettek, és ők nem a gazdagsággal nem foglalkoztak sohasem. Viszont nagyon magas zenei kultúrájuk volt, amit az egész ferences rendtartományban egységesítették, amihez beletartozott abba Dél-Németország is, meg Zágráb is, meg Észak-Magyarország is, nem csak a szükebben vett magyar vidék. Az, hogy ő náluk ilyen igényes zene szólt, az azt jelentette, hogy mindig a legnépszerűbb templom minden városban a ferenceseké. Nagyon sok ember jár mindig a ferencesekhez, misékre, istentiszteletekre, szertartásokra, és akkor tulajdonképpen ez egy ilyen kultúrtörténeti érdekesség, de ugye akkor még nem voltak hangversenyek, tehát igényes zenét, ezt mindig a ferenceseknél hallottak az emberek, és ráadásul elég nagy tömegű emberről beszélünk, tehát nem annyira volt, vagy lett volna az érdekes, hogy a város szélén, vagy egy erdő közepén lett volna a ferenceseknek a kolostora, mint ahogy sok kolostort látunk ilyet, amik szintén nagyon fontosak, és gyönyörű hitélet zajlott bennük, de a ferencesek a város központjában ezért mindig közvetlen kapcsolatban voltak az emberekkel, a járókelőkkel, az ott élőkkel, akik viszont elmentek ugye a misére, és ők meg kapcsolatba kerültek a ferencesek nagyon igényes, nagyon magas színvonalú zenei kultúrájával. Visszakanyarodva a kérdésedre, azért választottam ezt a darabot a nyitó zenének, mert ez kétféle stílus, a 17. és 18. századi ferences zene. Ez 1673-ban készült, vagy legalábbis ez a gyűjteménynek ez a keltezése, és egy érdekes nevű, Dubelovic Valérián nevű ferences szerzetes írta részben azt a gyűjteményt, meg gyűjtötte össze, és nagy szorgalommal írta le. Úgyhogy ez az ő mise gyűjteményéből való. Ez Missa Hungarica, ebben semmi magyar népzenei nincsen, de hát mint érdekesség így nevezte el. Úgyhogy ez a nyitó darab, és ez még egy szólam zene, amit egy szólamban zenei műszóval unisono énekeltek a ferences barátok is, meg a hozzájuk kapcsolódó laikus testvérek, vagy akár a polgári lakosság is. És ezt tulajdonképpen orgona kísérettel is adták elő, de annak nem maradt fönn semmi nyoma. Tehát volt az orgonista, aki hozzá improvizált egy kíséretet, aminek az volt a legfontosabb funkciója, hogyha az egész gyülekezet énekelt, akkor úgy együtt legyenek, tehát az orgona az úgy összefogja az egészet. Úgyhogy ez az elején ez a gyönyörű szép zene, ez sokba hasonlít egyébként a régebbi korok gregorián zenéjéhez, és ez annak a ferences megfelelője már a barokk korban, egy kicsit a korál énekléshez hasonló, de mindenképpen ez az egyszólamú és latin nyelvű egyházi zene.
Beszéljünk akkor a 18. századról is.
Nagyon érdekes volt számomra már évtizedekkel ezelőtt, amikor az első könyveket láttam Szombathelyen, hogy az egyik, az előbb említett Dubelovic féle gyűjtemény 1673-ban készült, és egy másik könyv, ami Gerstenmaier Cecil ferences szerzetes műve, pont 100 évvel később, 1773-ban készült, a gyönyörű, szép nyitó oldalán vannak az évszámok odaírva, úgyhogy ez nagyon érdekes, ez a 100 év különbség, ami nagyon nagy különbség stílusban is, nem csak évszámban, mert az egyszólamúságot fölváltotta a többszólamúság. Ez már észak-olasz hatás leginkább, úgyhogy úgy hívták ezt, hogy figurális zene, tehát azt jelenti, hogy hangszerkíséretes lett, amikor már lejegyezték a hangszerkíséretet is, ami egy orgonát jelentett leginkább, tehát ezek többségében egyszólamú énekek, és mellette lejegyzett orgona kíséret, illetve lehet az, hogy már több szólamú is volt, ketten énekeltek, és hozzá orgonáltak. Mivel ez egy szegény rend, ott nem voltak egyéb hangszerek, csak nagy ünnepek alkalmából szólalhattak meg más hangszerek. Egy ideig egyébként vita volt a renden belül is, hogy engedélyezzék-e azt, hogy a régi egyszólamú zenét, vagy ezt az úgynevezett figurális hangszerekkel megtámogatott zenét. Aztán győzött természetesen az az újítás. Sok érdekesség van egyébként, de az egyik érdekesség ilyen hangszerek szempontjából, hogy nagy ünnepekkor akkor tudtak hívni külső muzsikusokat, akik ott tudtak hegedülni, csellózni, sőt, nagyon nagy ünnepekkor és gazdagabb, nagyobb városokban, például Pozsonyban, ott még trombitásokat és üsdobosokat is tudtak hívni. Ez azért inkább már egy kicsit későbbi időszak, és akkor az ünnepi alkalmat, ezek az ünnepélyes hangszerek, ezek nagyon kiemelték, és nagyon színesítették, és pompássá tették. Úgyhogy ezek a gyűjtemények Szombathelyről, aztán meg kell említenem, ha már szó esett Pozsonyról, ott egy testvérpár működött, Dettelbach Gaudentius és Dettelbach Hilár, ők kiváló zenészek voltak, és hál' Istennek egy csomó kotta fönnmaradt a hagyatékukban, úgyhogy Dettelbach Gaudentiustól is megszólaltattunk jó pár gyönyörű zenét, és ott már megjelennek ezek a trombiták is, és nagyon érdekes hangzás képet adnak. Például Tedeum, ott már négy énekes énekel egyszerre, tehát egy vegyes karnak is mondhatjuk, és hozzá egy nagy zenekar trombitákkal, üsdobokkal, tehát ezek nagyon mai értelemben is nagyon pompázatos zenék. És még egy nevet meg kell említenem itt Nyugat-Dunántúlról, Roskovszki Pantheon, aki Roskovszki József volt, és szlovák-magyar felvidéken működött, aztán ő is volt Pozsonyban, aztán volt Győrött, és aztán Pesten kötött ki, és akkor élete második felét ott érte le, nagyon sok zenét írt, kiváló billentyűs volt, őneki már fölmaradtak csak billentyűs hangszeres művei, tehát csemboló és orgona művek, tartalmazó gyűjtemények. Például megszólaltatunk egy olyan misét, ami nagyon érdekes, hogy szoprán szólóra, zenekarra és orgona szólóra íródott, amit Roskovszki ő maga játszott. Nyilvánvalóan ebből is tudjuk, hogy milyen kiváló organista lehetett, mert csak úgy nem írt le ilyen nagyon sok hangot. És ott ez olyan darab, hogy a szoprán szólóval együtt játszik mindig a nagy zenekar, ott is trombitákkal, üsdobokkal, és aztán a váltás, akkor csak az orgona egy szál magában játszik, úgyhogy ez nagyon érdekes és egész különleges mű, az a neve, hogy Missa Solemnis, tehát az ünnepi nagymise. És aztán muszáj még egy nevet a Magyarország területről megemlítenünk, az pedig Kájoni János, aki Csíkban működött, Erdélyben, és nagyon sokoldalú, sok rétűn gálkodást folytató személy volt, aki orgonista volt, orgona építő, egy csomó orgona fönnmaradt még a mai napig, amik az ő tervei alapján, sőt az ő keze munkája alapján készültek, de zenét is szerzett, és gyűjtött össze nyugati zenéket, így került az ő híres Kájoni Kódex című művébe, gyűjteményébe olasz zeneszerzők, Monteverdi, Viadana művei is kerültek, és természetesen az ő saját művei és az ő saját gyűjtései, de vannak világi oldalak is ezekben a kájoni gyűjteményekben. Rengeteg magyar táncot kottázott le, magyar dalokat, népdalokat. Úgyhogy ez nagyon sokrétű, nagyon izgalmas életet élt nagy ember volt Kájoni János.
Most akkor az orgonára kitérnék egy kicsit, hiszen a felvételen megszólal az esztergomi ferencesek tulajdonában álló barokk orgona.
Az esztergomi ferencesektől elkerült egy orgona Pusztaszabolcsra. És az ott van a mai napig, és ez Magyarországon a legrégebbi orgona, ami működőképes és eredeti állapotú, és egy nagyon szép hangszer. És én el is mentem oda, és lefényképeztem, mert a hangszer szekrényen gyönyörű szép ferences rajzolatok vannak, és a ferencesek, ugye azt hiszem Ferenc óta tudjuk, nagyon jó barátságban voltak a természettel, úgyhogy ezek a rajzocskák is olyanok, hogy madarak vannak rajta, szőrött csipegető madár, meg ilyen nagyon hangulatos és szép rajzolatok ezen az orgonán, de a felvételen, ami megszólal, tehát ez a borítón van ez a ferences rajz, ami viszont megszólal, az egy másik érdekesség, mert az Baranyában egy kis faluból származik, Zsibrik nevű faluból, és onnan került föl északra, Veresegyházra, az orgona műhelybe, ahol rendbe hozták, nagyon romos állapotban volt, és az most Deák téri evangélikus templomban áll, gyönyörűen felújítva, mint ha új lenne, és nagyon szép a hangja. Úgyhogy ez megszólal a mi felvételünkön. Ezen kívül egyébként Gödöllőn készült a felvételünk legnagyobb része, ott a premontreiek építettek évek között egy auditoriumot, ami egy hangversenyterem, de úgy építették, hogy ne legyen semmi külső zaj, úgyhogy ott készítettük ezt a felvételt két részletben, azt a rengeteg zenét. Úgyhogy ezek a helyszíneink.
Szulisták, kórus és zenekar is szerepet játszik a lemezen. Kik voltak ők?
Az énekes szólisták régi harcedzett kollégáink és kolléganőink, akik mindannyian a régi zenének, elsősorban barokk zenének a kiváló szakértői. Duca Nóra, Lökösházi Mária szoprán énekesek, Bakos Kornélia alt énekesnő, Mészáros Péter és Kéringer László tenor, és Jekyll László basszus énekesek, és van egy jó barátunk, aki pozsonyi, az ő segítségével sikerült megkapnunk a Pozsonyi Nemzeti Könyvtárból egy Dettelbach kottát, a Tedeum kottáját, ő pedig Tomás Scherz, szintén kiváló basszus énekes. És aztán erre a felvételre összeválogattunk kiváló énekeseket, egy kamarakórus állt össze, ezt Ferences kórusnak, Coro Francescano-nak neveztük el, Gesztesi Tóth László vezetésével, aki egyúttal, mint kiváló orgonaművész, ő szerepel a lemezen, mint orgonista is. Mellette még Ratko Ágnes, aki orgonál, illetve az előbb említett Zsibriki, nagyon szépre rendbehozott orgonán, pedig Kecskés Monika és Péteri Dóra orgonaművésznők játszanak. És közreműködik a felvételen egyébként még Szavária barokk zenekar, és hát mi azt már évtizedek óta műveljük ezt a úgynevezett régi zenélést, úgyhogy nagyon gyorsan tudunk dolgozni, nagyon hatékonyan, és hát mindenki szívét, lelkét beleadta, hogy ezeket a szép zenéket megszólaltassuk.
És mikor hallható ez a színpadon, hiszen említetted már a beszélgetés elején, hogy tervezel lemezbemutatót többek között, illetve hát több koncertet is.
Élőben ezeket a zenéket közeljövőben több helyen is bemutatjuk. Ha szabad azt mondani, a vidéki CD bemutatónk az Bodajkon lesz, Budaök, ez egy kis falu, Székesfehérvártól nem messze, az egyébként az első magyarországi csodaforrásnak a helyszíne, és ezért az első búcsújáróhely Szent István korától datálják egyébként, ami nagyon komoly adat, és mi ott szinte hazajárunk, mert ott van egy nagyszerű, kiválóan orgonáló plébános kollega, Morosz Tamás plébános úr, és ővel együttműködve ott már a helyi a templomban megtaláltott a gyűjteményt is, hol dolgoztuk, és hogy most megyünk majd a templom búcsúját, ami szeptember 14-én van, azzal ünneplik, hogy mi ezt a szép ferences anyagot bemutatjuk. És utána pedig Budapesten a Villányi úti Szent Imre templomban lesz szintén egy hasonló bemutató hangversenyünk október 5-én.
Beszéljünk akkor még egy kicsit a jövőképről, hiszen amióta ismerlek, azért neked mindig újabb és újabb ötleteid, terveid vannak. Gondolkodsz-e már azon, hogy ezek után mi lesz az az újabb zenei anyag, amivel konkrétan foglalkozni fogsz, és részletesebben foglalkozni fogsz?
Egy hónappal később Minden Szentek Halottak Napja vidékén, november 1-én Budapesten, 3-án Gyöngyösön lesz magyarországi bemutatója egy gyönyörű szép gyászmisének. A zeneszerzője egy francia nagyember volt, Jean Gilles a neve, és ő az 1700-es évek legelején, 1700-ben halt meg, akkor működött, nagyon elismert zeneszerző volt, és ő tőle megrendeltek egy rékviemet, amit el is készített, de aztán a megrendelő nem akarta kifizetni, és aztán a zeneszerző nem emiatt, hanem más miatt egyszerűen elhunyt, és ennek a rékviemnek a bemutatója az ő temetésén volt. Ez már önmagában egy nagyon érdekes adat, és nagyon szép zene, nagyon népszerű lett, úgyhogy nagy emberek, 15. Lajos francia király, Rameau nagy zeneszerző, lengyel királyné, stb. Meg a temetésén mintegy 100 évig a 1700-as években ez a rékviem szólalt meg. Erről is már nagyon régen, évtizedek ezelőtt olvastam ezekről az adatokról, és aztán utána mentem ennek zenének, a kottának megvan, és ezt most fogjuk bemutatni majd november elején.
Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és nagyon szép sikereket kívánok neked a közeljövőben és a távoli jövőben is.
Köszönöm szépen!
Thank you.
2016 őszén hívta először a donorokat a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége véradása, azóta minden esztendőben meghirdetik a programot. A tapasztalatok azt mutatják, szívesen jönnek az emberek és vállalják a tűszúrással járó apró kellemetlenséget. Az eseménynek minden esztendőben az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont impozáns épülete ad otthont.
A Szent István Rádió és Televízió fontos küldetése, hogy a szó és a tett egységét megvalósítsa azon a téren is, amikor a segítő szeretetről van szó, és ennek egy nagyszerű kifejező eszköze maga a véradás. Ez már a 10. alkalom, 10. éve szervezzük a véradásokat. Minden egyes alkalommal 50 vagy a fölötti véradó létszámot tudunk megmozgatni, és azt gondoljuk, hogy ez a példaadás rendkívül fontos.
Tarsó József egri hegybíró rendszeres véradó, ha teheti, részt vesz az ilyen eseményeken.
Én úgy tekintek erre, mint egy társadalmi szerepvállalás, de egyébként én azt gondolom, hogy minél többen kellene, hogy segítsünk embertársainkon. Hát nem mellesleg egyébként, én azt gondolom, hogy az én egészségemre is jó hatással van.
A rutinos donorok mellett szerencsére minden alkalommal vannak olyanok, akik első alkalommal vállalkoznak a nemes cselekedetre. Zubkó Bence papnövendég most határozta el, hogy vért ad, mert fontos számára, hogy segítsen másokon.
Ez az első alkalom, és a rektor atya ebéd közben hirdette meg ezt az alkalmat, és belső indítatásból jöttem ide, mivel nagyon fontosnak tartom azt, hogy adni tudjak valakinek vért, akinek tényleg szüksége van rá, és erre törekszem egész életemben, hogy ami van, azt meg tudjam osztani másokkal is, akiknek talán nagyobb szüksége van rá, mint nekem.
Első véradóként milyen a tapasztalat? Sokan szokták mondani, hogy kellemetlen, félnek tőle. Mi a benyomásod?
Én nem féltem tőle. Volt egy alkalom, amikor próbálkoztam, de sajnos nem sikerült, és örülök, hogy most ez így meg tudott valósulni. Valóban egy öröm tölt el, hogy tudtam adni másoknak vért.
A véradók elkötelezettségénél meghatározó a család, a környezet példája.
Ez egy családi hagyomány, úgymond 18. alkalommal, mint most megtudtam, adok vért. Édesapám volt egy rendszeres véradó, és hát az ő hagyományát folytatom, mert már nincs közöttünk, és hát úgy érzem, hogy ezt folytatni kell, és jó tenni, életet adni másnak.
A Szent István Rádió és Televízió 10. alkalommal szervezett véradó eseménye, ha a korábbiakhoz hasonlóan sikeres volt, ezúttal 58-an jelentkeztek véradásra. A programot a területi vérellátó, a Magyar Vöröskereszt és az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont támogatásával szervezte a szerkesztőség.
A Szent István Rádió és Televízió véradó akciójáról készült összeállításunkat hallották, melyben megszólalt Bércesi András igazgató főszerkesztő, Tarsó József hegybíró, Zukkó Bence papnövendék és Kakuk Ferenc plébános érseki irodaigazgató. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Karkus István és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Műsorunkban az Anyaszentegyház 5 parancsa közül a 3. parancsról évente gyónnyál és legalább a húsvéti időben áldozzál lesz szó. Ennek kapcsán Kormos Csaba poroszlói plébános atya arról elmélkedik, hogy a templomba milyen öltözékben menjünk. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Testileg úgy készülünk a szent áldozásra, hogy megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt, és megfelelő, illendő módon öltözködünk. A férfi testvéreknek, fiúknak is illendő módon fel kell öltözni, és a nőtestvérek, leányok figyelmét is felhívom arra, hogy szemérmesen öltözködjünk, ne vonjuk magunkra, nem rossz szándékkal, de figyelmetlenségünkből adódóan, vagy esetleg teljesen ártatlanul, naivan, ne vonjuk magunkra a testünk nem megfelelő eltakarásával a férfiaknak, fiúknak a tekintetét, mert ez mindenképpen az Úr Jézus iránti áitatunkat rövidíti meg, azt kisebbíti, és így bizony lelki kárt is okozhatunk. Ezért figyeljünk oda a tisztességes öltözködésre, még akkor is, ha nagy meleg hőség van, ami sokszor szinte elviselhetetlennek tűnik, de hozzuk meg az áldozatot oly módon, hogy a templomon kívül engedélyezett egy kicsit lazább öltözködés, hiszen ott nem vagyunk felelősek annyira, ott is azért oda kell figyelni annyira a megjelenésünkért, ott egy nagy hőségben azért lazábban öltözködhetünk, de amikor a templomba bemegyünk, akkor lehet, hogy egy kis felsőt alkalmas magunkra vennünk, az meg, hogy milyen szoknyát vagy milyen nadrágot veszünk fel, az mindenképpen legyen szívügyünk, hogy ezzel senkinek ne ártsunk, senkinek a figyelmét ne vonjuk el a mi megváltó Jézus Krisztusunktól, hiszen mi is érte megyünk a templomba, és nem azért, hogy magunkra hívjuk fel a figyelmet. Tisztelt rádióhallgatók, amikor a harmadik parancsolattal kapcsolatban elmélkedünk, és már több megjegyzés elhangzott, akkor engedjék meg, hogy egy nagyon szép, úgynevezett eukarisztikus hitvallással ismertessem meg minnyájukat. Ennek a forrása a Szívünk együtt dobbanjon imakönyv, nem csak gyermekeknek című könyv, 22. oldalán található, kiadta 2023-ban az Együttlátók Alapítvány, és most teljesen pontosan mindent felolvasok, Neil Obstát, 337/2023 imprimátur, Marton Zsolt váci püspök atya, tehát Neil Obstát, semmi akadálya a kiadásának, ugye ez a hivatalosan kiadott könyveken mindig kell, hogy szerepeljen ez a Neil Obstát, és ez azért fontos, mert az egyik kedves hívőtől kaptam egy szentképet, vagy egy összehajtató szentképet, aminek a felső részén ez található, aztán a szétnyitható belső részében pedig, mert ez egy szétnyitható szentkép, ott van az a hitvallás, amivel én most szeretném megismertetni a tisztelt rádióhallgatókat és a kedves testvéreket, és mindnyájunknak elmélkedésre ajánlom. Hiszem és vallom, hogy Isten igéje és a Szentlélek ereje által a papszolgálata révén az eukarisztiában valóságosan jelen van a feltámadt, élő Jézus Krisztus. Őt imádjuk, aki ebben a szentségben nekünk adta önmagát. Hiszem, hogy minden szentmise áldozat, amiben jelenvalóvá válik Krisztus egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen kereszt áldozata. Ez az iménti volt ennek a hitvallásnak a második kijelentés, a harmadik. Hiszem, hogy az oltári szentség mindkét színe alatt az átlényegített kenyérben és borban Krisztus van jelen. Ez a harmadik kijelentés volt. Negyedik. Hiszem, hogy az eukarisztiában jelenlévő Jézus Krisztus az örök Isten fia, valóságos Isten és valóságos ember, aki elválaszthatatlan egységben él az Atyával és a Szentlélekkel. És végül ötödik kijelentés. Hiszem, hogy a szent áldozás személyes találkozás Jézussal. Az eukarisztia a szeretet szentsége, ami keresztény életünk forrása és csúcspontja. Amen.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.